Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy kezdjük meg Isten tiszteletünket. Szeretettel bátorítom azokat, akik érkeznek, hogy a karzaton is van hely, itt elől is nagyon sok hely van, a padok is hézagosak még, úgyhogy nyugodtan előre lehet jönni. Leghamarabb úgy látom, hogy a kis karzat telik meg, oda már ne próbálkozzanak. A 225-ös számú énekünket keressük és énekeljük végig. Istennek való hálaadással, dicséretmondással, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten ígét olvasom, ahogy megszólít bennünket Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt levelében, a levélnek az 5. fejezetéből a 15-től 20-ig terjedő verseket olvasom. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, jó itt lenni a te házadba is, jó ide megérkezni. És ilyenkor egy kicsit hadd adjunk számot önmagunknak, önmagunkról is, hogy ez a megérkezés, ez mennyire teljes, mennyire igaz, hogy miért is akartunk most itt lenni a te jelenlétedben. És talán ilyenkor elsorolhatnánk mindazt, ami az elmúlt héten történt, a próbáinkat, a küzdelmeinket, a kudarcainkat, de reménységem van afelől is, hogy örömöket is hoztunk ide, mert megvoltak a megnyert csatáink is, olyan pillanatok, amikor felül tudtunk emelkedni egy-egy olyan élethelyzeten, amely látjuk, hogy másokat teljesen romba dönt. Mert te vagy nekünk, és mi valahogy ezért is állunk meg most előtted, mert nekünk fontos ez a kapcsolat. Ebből a kapcsolatból valahol mindig származik számunkra erő vagy bátorítás, valami reménység, hogyha jövendőbe belenézünk, hogy nem egy olyan világot kell látni, amiben nem vagy ott, hanem egy olyan világot, amiben a hatalmadat meg tudod jeleníteni és mutatni. És nagyon keressük azt is, hogy mi a mi feladatunk, mi a mi teendünk. Néha végezzük a munkánkat napról napra, és olyan értelmetlennek tűnik minden, adj értelmet annak az életnek, amit tőled kaptunk, ami a tied. De engedd, hogy úgy tudjuk mégis élni, hogy az valóban hálaadásra indítson bennünket. Úgy, ahogy ebben a szép levélrészletben is mondja az apostol, hogy mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében, hadd adjunk hálát neked. Így köszönjük meg a gondviselést, és így köszönjük meg, hogy a gondviselésednek része az, hogy megszólítasz bennünket. Így kérjük most is a te igédnek világosságát, útmutatását, és a te szent lelked ajándékát. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk, a 628-as számú énekünket fogjuk énekelni. Ez egy tanuló ének, megint csak úgy, mint a múlt héten, felhívjuk a figyelmet arra, hogy vannak énekeskönyvek, ezeket lehet használni, ott a dallamot is megtaláljuk. A 628-as énekünknek kétszer fogjuk énekelni az első énekversét, előtte meghallgatjuk orgonával is, hogy a dallamot megismerjük. Áldó hatalmak oltalmában rejtve. Thank you. Újraolvasom Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből az 5. fejezetnek a 15., 16. és 17. verseit. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Foglaljuk el a helyünket. Nem könnyű ez a bibliai igevers, vagy ez a pár igevers, főleg, hogyha mai életünknek a hátterét hozzávetítjük, vagy úgy mögé tesszük, akkor úgy érezzük, hogy olyan nagyon alkalmas. Nagyon a máról szól, nagyon a kérdéseinkről szól, a félelmeinkről, vagy éppen a reménykedésünkről. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Az a baj, hogy ennek a mondatnak a második fele az tényleg nagyon megterheli az embert. Ezek a gonosz idők, ezek úgy érezzük, hogy benne vannak a mindennapjainkban. Noha ilyen negatív a kicsengés a mondat végének, mégis én egy nagyon pozitív üzenettel készültem ide a gyülekezet elé, bátorítással, vigasztalással, hogy ezek az idők azért az Isten kezében vannak, és az a felszólítás előtte sem véletlen, hogy akkor ismerjétek fel az alkalmas időket. És én most erről szeretnék itt bizonyságot tenni, hogy vannak Isten által elkészített, elrendelt idők, amelyek a céluknak megfelelnek, és azt valaki megérti, megtalálja, megragadja, akkor nem csak az Istenhez kerül közelebb, hanem a saját élete is épül ebből. Kihasználva az alkalmas időt. Az igazság az, hogy ha egy általánosabb megközelítésből indítjuk a gondolatunkat, akkor belefutunk abba az örök és örökké visszatérő kérdésünkbe, vagy kérdéskörünkbe, hogy a mai embernek már semmire nincsen ideje. Ezt legalábbis sokan mondják, akik aktív dolgozók, fiatalok, akik sok mindent szeretnének beletenni az életükbe. Én azért mellé tenném azt a másik oldalt, amiről keveset beszélünk, hogy milyen hosszú és álmatlan éjszakája van egy-egy beteg embernek, amikor alig várja, hogy múljon az idő, hogy mennyire meg tudnak fakulni a napok, és mennyire el tud érkezni az az idő is, és talán az idősebb testvérek ezt ismerik a saját életükből is, hogy egyszerűen nagyon vontatott már az élet. Hogy nem történik benne olyan változás, nem tudunk olyan csodákra számítani, ami még minket úgy megmozgatna, úgy megdobbantaná a szívünket. Kihasználva az alkalmas időt. Igen, van egy ilyen áltatásunk, mondom ezt magamnak is, és magunknak is, mindannyiunknak, hogy hát, mivel nagyon kevés az időnk, és ezt be is vezettük mi a 20.-21. századra, mi már minőségi időbe gondolkozunk. Ami azt jelenti, hogy nagyon rövid idő alatt kell megélni a nagy csodát. Nagyon kicsi időt hagyva a dolgokra, de hát ugye mindennek bele kell férni az életbe, kellene megélni a teljességet. Vajon ez egyáltalán lehetséges-e? Instant kávét iszunk, mert az egy perc alatt készen van. Autópályán közlekedünk, mert gyorsan eljutunk a célhoz. Kicsit hadd nosztalgiázzak, amikor egészen kis gyerekkorunkban el akartunk jutni a tengerig, akkor a Julianna Alpokon kellett átmenni, nagyon hosszú út volt, szerpentines, de olyat látott az ember, amit az autópályáról nem lát. Megértem, hogy ez a cél, hogy gyorsan jussunk el az egyik pontból a másikba, csak mi marad el közben? Persze azzal vigasztaljuk magunkat, hogy nem baj, majd legközelebb oda megyünk nyaralni, és azt nézzük meg. De annyi helye van a világnak, ami nem fog beleférni az életünkbe. De valahogy így vagyunk a gyors büfékkel, a gyors reggelivel, a gyors ebéddel, a gyors vacsorával, a gyors kapcsolatokkal, így váltakoznak az ember mellett a barátok is. Valahogy így ingázunk nap mint nap át az egész városon futtába, nem tudunk mi körülnézni, de valahol így vagyunk a másikkal való viszonyunkban is. Aztán az ember rájön arra, hogy nem csak a minőségi idő számít, hanem tényleg számít az időnek a mennyisége is, hogy mennyit töltök együtt azzal, akit szeretek. Mennyi időt tudok fordítani arra, ami igazán fontos dolog az életembe? Mennyi idő az, amit rá tudok szánni az Istennel való kapcsolatomba? Egy kicsit ilyen instant bibliaolvasók is vagyunk, gyorsan föllapozzuk, mi a mai ige, hát ha még napközben eszembe jut, vagy kétszer a buszon, a villamoson, a munka közben, a kapálásban, a nem tudom én hol, ott, ahol épp benne vagyunk. Vajon ez elég mélyen meg tud-e ragadni bennem, vagy meg tud-e szólítani engem? Julius Cézár óta nagyon népszerű ez a mondás, ez a jöttem, láttam, győztem, meg vagyunk, megyünk tovább. Nem minden csatát így nyert meg. Ezt az egyet véletlenül talán igen. És ebben a küzdelemben, ebben azt gondolom, hogy nagyon sok minden félrecsúszik. És ez egy nagy felismerése a makorunknak, megint csak hadd utaljak arra, hogy azok, akik a lélektannal foglalkoznak, és nagyon figyelik, hogy az ember hogyan reagál a mindennapi kihívásokra. Most megint egy új jelenséget népszerűsítenek, ez pedig az, hogy tanulj meg a jelenben lenni. Hogy egy pillanatra állj meg, és élvezd azt, amiben benne vagy. Vagy gondolj arra, amit éppen csinálsz. És tényleg érdekes megfigyelni az embert, mert vagy a múlt köt mindig le minket, vagy a jövő. De a jelenben nagyon nehéz megállni. Az annyira rövid pillanat a jelen, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Ezek a nosztalgikus érzések most már rám is rám törnek. Olykor, lásd régi nyaralások a Julianna Alpokon keresztül, de most meghirdettem a fiataloknak egy hétvégét, amit én is retro hétvégének neveztem el, hogy így a régi dolgokat így felelevenítsük, együtt legyünk, mosolyogjunk, örüljünk egymásnak. De valami van ott, amit elhagytunk, és jó oda visszamenni. A másik oldalon meg örökké tervezünk. Mindig álmaink vannak. Majd holnap ezt csinálom, majd az lesz a következő munkám, majd azt is el kell végezni, és miközben még csak a jelenben vagyok, én már arra gondolok, arra összpontosítok, és nem tudok a jelenben lenni. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy az alkalmas idő, akkor ő arra jelenre gondol, amit ő is ott átél. Egyébként nem egy nagy dolog, amiben benne van. Épp börtönben ül, nagyon sok ideje van, úgy látszik ott a börtönben, ideje van megírni ezt az egész levelet, és azon gondolkozik, hogy ez most mi? Ez egy kiesett idő az életemből? Hogy fogva tartanak, hogy nem tehetem a dolgomat, hogy nem mehetek nagy missziói útra, hogy nem szólíthatok meg embereket, és utána rájön arra, hogy ne tehetném meg. Ide jönnek és hallgatnak engem, és ha nem, a szerencsétlen börtönőrnek fogom elmondani az üzenetemet. És van időm levelet írni, igen, levelet az efézusiaknak, vagy azoknak, akik továbbadják ezt a levelet, és azok is olvasni fogják. Ezt az időt, ezt nem lehet elpocsékolni. Ez az életemnek a része, a küzdelmeim része, de az örömöm része is. És most mindenkit szeretnénk megállítani ezen a mai vasárnapon, és azt kérdezni tőle, hogy az itt és most, az mit jelent az életébe. És biztos erről is regényeket tudunk írni, de megint onnan kezdenénk, hogy hol születtünk meg miken mentünk keresztül. De most valahogy itt vagyok, és ennek a pillanatnak is Isten előtt van egy jelentősége, mert ő ebben a jelenben szeretne megszólítani. Jézusnak nagy csatározásai voltak, pont ez volt az ő szomorúsága, és hogy oda jött az ő népe közé, és akkor állandóan emlegették Ábrahámot, meg az ősatyákat, meg a régi időket, meg az átmenetelt a Vöröstengeren, meg a 10 csapást, meg minden szép, nosztalgikus régi dolgot. És azt mondja, de itt vagyok, valaki, haló, észrevesz engem. A másik fele a társadalomnak meg le volt rogyanva. Már mindenki beteg volt, mindenki fáradt volt, mindenkinek elege volt a rómaiakból, és várták a nagy mennyországot. Majd egyszer eljön. És révedeztek a távolba, és nem értették azt, hogy Jézus azt mondja, hogy de itt vagyok, én vagyok az Isten országa. Az én beszédemmel kezdődik el. Most van itt egy lehetőség. A szomorú nagyon Jézus, amikor utoljára Jeruzsálem felé megy, még a megfeszítése előtt, és úgy ránéz a város, és azt mondja olyan keserű szíve, hogy nem ismerted fel a meglátogatásod napját. Itt voltam, nem egy pillanatra, évekre, és nem ismertél fel engem. És azért az életünk számtalan ilyen nehézséggel, vagy ilyen elhagyott pillanattal van tele, hogy az Isten ott volt, én nem voltam ott. Én nem voltam ott. És aztán lehet ezt később bánni, meg lehet rossz érzésünk, de megint csak elcsúsznánk, hogyha ettől csak egy ilyen rossz érzés és szájíz maradna bennünk, és azt mondjuk, mennyi helyzetet puskáztunk el. De az Isten megint itt van, most, és a mostban keres. És azt mondja, nagyon szép a felhívás, jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. Ez az esztelen élet, meg a bölcs élet, ez a Bibliának egy hihetetlenül hosszú vonulatán keresztül fut, a bölcsesség irodalomból nő ki, ott van a példabeszédek könyvébe, állandóan egymás mellé teszi a két embert, az ostobát és a bölcs embert, és mutatja, hogy melyiknek merre megy az életútja, és milyen döntéseket hoz közben. Hát erre is persze a mai ember megpróbálja felvértezni magát, annyiféle intelligenciát kimutattunk már magunkban, mi már olyan intelligensek vagyunk. Értelemben, érzelemben, szociális, kapcsolati és mindenféle, olyan intelligensek vagyunk. De nem vagyunk bölcsek egyáltalán. Ha bölcsek lennénk, nem úgy élnénk, ahogy most élünk. És erre jól mutat rá az apostol, és jól mutat rá a példabeszédek könyve. A bölcs ember olyan egyszerűen fogalmaz. Persze nem mindenki írja alá ezt az igazságot, de higgyük el mi, hogy ennek van igazsága. A bölcsesség ott kezdődik az Isten félelménél. Nem az, hogy félek az Istentől, hanem az, hogy az Istent is számításba veszem. Hogy az Istennek is van terve, hogy az Istennek is van egy elképzelése, hogy az Istennek is van ideje, és az isteni időkben is megvannak a különböző korszakok. A Prédikátor könyvét olyan sokan ismerik szerintem az itt ülők közül, amikor a visszatérő refrénnyel sorolja fel a Prédikátor, hogy mindennek megvan a rendelt ideje, a születésnek, a halálnak, az építésnek, az elmúlásnak, a plantálásnak, mindennek megvan az ideje. És a bölcs ember az, aki ezeket az időket fel tudja ismerni, és aki ezekben az időkben Istennel magával találkozni tud. Hogy ott, abban a helyzetben Isten közel jött hozzám. Hogy Isten ott nagyon mondani akart valamit. Hogy én azt észreveszem-e, hogy én arra fogékony vagyok-e, az azért egy kicsit az én feladatom is, vagy az én felelősségem is. Nagyon, nagyon érdekes az életünk, és tényleg nagyon-nagyon összetett, de vannak olyan élethelyzetek, amelyekben élesen úgy be is villan a gondolatunkba, hogy ez az Istennek a jelzése. Ez lehet, hogy a beteg ágy, amikor így kifektetnek, és azt mondja a lelkiismeretem, vagy azt mondja Isten, hogy te figyelj, hova rohansz? Ennyi. Ha nem tartalak meg, akkor vége. És akkor ott az ember úgy letesz mindent, tehát nem is tud mást csinálni. De így vannak a válsághelyzetek, amikor egy család eljut egy olyan pillanatba, hogy azt mondja, hogy ez így már nem folytatható. Hogy ott valamit meg kéne fogalmazzak. És ezekben a helyzetekben születnek meg nagy imádságok, és talán felismeréseink is. Ilyenkor megkérdezi az ember magától is, hogy vajon a döntéseim azok a célom felé visznek? És mikor ezt a szép kérdést föltesszük, akkor utána talán azt is megkérdezzük, hogy miért, mi a célom? Mit akarok még? Nem csak az élettől, magamtól, a mellettem lévőktől, és merre igyekszem én tovább. És a bölcsességnek a jele lenne az, hogy valaki kihasználja az alkalmas időt. A Károli fordítást is nagyon szeretem, tudja a gyülekezet, mindig idézem is ott, ahol segítséget jelent a szöveg megértésénél. Károli úgy fordítja, hogy áron is megvegyétek az alkalmatosságot. Az alkalmas időket áron is megvegyétek. Hát az az igazság, hogy mind a kettőnek megvan a sajátos jelentés árnyalata. Én megértem, hogy az új fordítás arról szól, hogy használjátok ki az alkalmas időket. Mert a 20. meg a 21. században élő embernek valahogy a füléhez ez a felhívás igazodik jobban. Mert mi ilyen haszonelvű emberek vagyunk. Mert mi úgy éljük az életünket, hogy nagyon akarjuk látni a nyereség oldalát. Mert egy fogyasztói társadalomban vagyunk, annyiszor szoktuk ezt a szót mondani. Mi hasznom abból, hogy időket ismerek fel? És erre azt mondja az Isten, igen, van belőle hasznod. Az a javadra válik, azzal nyersz. Nagyon sokszor van olyan élethelyzet, hogy nem azt csinálom, amit tennem kellene, és nyilván ezért nem mennek a dolgok. mert nem azt akarom csinálni, aminek éppen az ideje lenne. És a másik is, áron is vegyétek meg az alkalmakat. Áron, azaz fizetni kéne érte. Sőt, itt az eredeti kifejezés az azt jelenti, hogy váltsátok meg magatoknak ezeket a lehetőségeket. Mert ezek olyan lehetőségek, amelyekre szükségetek van. Megvannak a gyülekezetünknek is azok az alkalmai, amelyeket mi ezért hívunk létre. Ezek nem azért vannak csupán önmagukért, hogy legyenek. Hogy valami életjelet mutasson egy-egy gyülekezet, hogy van egy bibliaóra, vagy egy hittanóra, vagy elutazunk kirándulni közösen. Egyébként ez az egyik kedvenc kifejezésem, amikor megyünk erre egy gyülekezeti csoportra, és mindenki, vagy nem mindenki, de sokan azt mondják, és jó kirándulást kívánunk. Nem csupán kirándulás ez, hanem egy áron megvett alkalom, hogy ott valami formálódjék bennem, hogy ott az Istenhez közelebb kerüljek, és valami olyasmit lássak meg, amit otthon nem látok meg. Mert mindenki megszokta már a saját otthonát, a saját házának a falait, az összes repedést és pókhálót már unos, untalan végignézte, és nem tudott kijönni a saját életéből. De amikor megveszek egy alkalmat, akkor azt azért veszem meg, mert vágyom arra, hogy valami változzon, valami más legyen. Kihasználva az alkalmas időt, vagy megváltva az alkalmas lehetőséget. Még egy dolgot szeretnék idehozni, ezt egy ige hirdető kollégánál olvastam, és nagyon megragadott engem. Mivel nagyon gyors az életünk, és mivel nagyon sok mindennek bele kell férnie, azzal szoktuk egymást biztatni, hogy tanulj meg nemet mondani. Így kell időket felszabadítani. Átjössz? Nem. Segítesz? Nem. Elmész? Nem. De mire szabadítottam fel a nemeimmel az időt? És ő megfordította a kérdést, és azt mondja, hogy megtanultál-e valamire úgy igazán igent mondani? Amire azt mondod, hogy igen, ebbe beleteszem magam, igen, ezt én szívvel, lélekkel együtt, igen, én ezt úgy, hogy ott vagyok teljesen testben is, lélekben is rászánva magam, nem a múlton révedezem közben, nem a jövőt kutatom, hanem ott vagyok. És nagy kérdés az, hogy abban a pillanatban, amiben most vagyok, tudok-e Istennek egy nagy igent mondani, és azt mondom, hogy igen, én miattad jöttem. Nekem te kell lesz. Tudok-e egy ilyen pillanatot a társammal megélni, amikor azt mondom, hogy igen, most te igen, most nem a másik, most te igen. Vagy a gyermekemnek, vagy a feladatomnak, amire tényleg oda kell figyelni. Nem léhaságra teremtett minket az Isten, és nem azt mondja, hogy ne csináljunk semmit, csak ilyen magasztos dolgokkal foglalkozzunk. De a feladat, amit az Istentől kaptam, és a felismert idő, és annak az alkalmas mi voltja, az kíván tőlem egy ilyen nagy döntést. Hadd mondjak még egy ilyen nagy szót, amit nem szeret az ember, ez az elköteleződés. Ami azt jelenti, hogy ha én már igent mondtam, akkor viszont ott is vagyok. Nehéz dolgok ezek, és nehezen éljük meg, hogy ez ugye helyére kerüljön az életünkben, de az alkalmas időnek nagy csodái van. Azok olyan pillanatok, ahol Isten megjelenik a maga minden hatalmával. Hát ki az a bolond ember, aki egy ilyen pillanatot kihagyna? Ki az a bolond ember, aki azt a pillanatot, ahol Isten mindent békességre átformál benne a nagy zűrzavarból, elmenne mellett, és azt mondja, nem kell. Miért nem figyelsz erre jobban oda? Vagy miért nem fontos az a pillanat, amikor azzal a másik emberrel együtt lehetsz? Nagyon sok kesergés van. Akkor, amikor elengedjük egymás kezét. Akkor már egyből értékeljük, hogy mit jelentett a másik közelsége. És aztán befejezem azzal, hogy az idő gonoszak. És nem csak ebben az általános értelemben. Azon már rég túl vagyunk szerintem, tehát, hogy aki ilyet mond, már magán is mosolyog, hogy majd az idő megoldja. Hát ez egy vicc. Egy olyan vicc, amit ilyen keserédesen szoktuk mondani, amikor már nem múlik a betegség, már bevettem az összes gyógyszert, majd az idő valahogy megoldja. Hát meg! Egyszer megoldja, csak nem úgy, hogy meggyógyulok. És az emberi életkapcsolatokban is. Ott parkoltatjuk a feszültségeinket, ott van egymás között az életünkben. Mi az idő fogja megoldani, hogy én újra szeressem a társamat? Hogy a gyerekemmel újra egy hangra kerüljek? Ezt nem oldja meg az idő. Ezen mi már rég túllapoztunk. Ha az idők gonoszak, akkor az arról szól, hogy nehéz világban élünk. Hogy bekapcsoljuk a tévét, és ez sem megy, és az sem megy, és az sem jó, és ilyen áremelkedés lesz, és ki tudja, hogy mit hoz a jövő. És meg lehet érteni azokat, akik izgulnak a gyermekeikért, hogy mi még valahogy kihúzzuk ezt a világba, az életünket, és talán még a világ is kihúz minket, de hogy nekik mi marad belőle, azt már nem tudjuk. Ez volt a mi nagy intelligenciánk egyébként, a nagy bölcsességünk. Tehát lehet, hogy ettől kéne félni, hogy az idők így gonoszok, vagy egyszerűen csak az, hogy állandóan azzal szembesülünk, hogy múlik. Hogy megöregszünk, hogy elfáradunk, hogy az egyik hét elmúlik a másik után, és nem is jutottunk előrébb. A gonosz napoknak a túlélésére kéne valami jó módszer. Vagy az, hogy ne féljek tőlük. Mert ezek valahol azért benne vannak az életünkben. És bárhogy is nézem, és tudom, hogy ez egy nagyon nehéz üzenet, még Jézus maga is így beszél, hogy a világ egyszer elmúlik minden dicsőségével, és ott valahol úgy megroppan az egész. Ott azok nem lesznek kellemes idők. De akkor most minek örüljek? Mibe bízzak? És két megoldást ad, nagyon sokat gondolkoztam, hogy ezt a részt érdemes-e egybeolvasni, ha még valaki a sok beszédem után emlékszik a legelső bibliai részre, amit teljes egészében olvastam el, akkor ott még egy intés hozzáfűződik ehhez a tanításhoz. Ez pedig arról szól, hogy ne részegedjetek meg, mert a borral léhaság jár együtt, hanem tejetek meg a Szentlélekkel. Hogy a jövőtől való félelmem, az élettől való félelmemnek a megoldása, ez ilyen kétesélyes dolog. Vagy leiszom magam, hogy ne tudjam, hogy mi történik, vagy az Isten szent lelke betölt. Nem nagyon látok én sem más lehetőséget. Jó, most az, hogy a bort kicseréljük valami más olyan dologra, ami elvonja a figyelmünket, ami egy kicsit megszépíti a jelent, ami könnyebbé teszi az életünk terheit, tehetünk oda bármit. Lehet, ha Pál apostol most én azt mondja, internet, nézzed, aztán gyönyörködj benne. De valami olyan, ami a valóságot eltakarja elő. És erre azt mondja Pál apostol, hogy vagy kérjetek lelket. Nézzétek meg, hogy egészen máshogy fogjátok a pillanatot is megélni. És nagyon érdekes az, amit a Pál apostol mond, mert egészen gyülekezeti közösségről beszél, azt mondja, énekeljetek közösen. Mondjatok egymásnak zsoltárokat. Dicsérjétek közbe Istent. Én azt kérdeztem a legelején, egy kicsit mindannyiunktól az imádságban, önmagunktól is, hogy miért vagyok én itt. Itt és most, ebben a jelenben miért akarok lenni? Miért akarok énekelni énekeket? Miért akarok imádkozni a másikkal? Azért, mert megszűnik közben a félelmem. Ebben a templomban mi nem szoktunk félni. Aki ide belép, arra 20 percre, 30 percre, amikor úgy Isten úgy megszólítja, megragadja, elfelejti azt, hogy mitől kéne félni. És valahol ez az, ami az Isten országának az az előíze, amit ha itt valaki megkóstol, akkor ezt szeretné elvinni a hétköznapjába, a mindennapjába bevinni, hogy ott is legyenek alkalmas idők. Igen, alkalmas idő arra, hogy egyszer csak egy pillanatra megállok, és meglátom, hogy az Isten mennyivel hatalmasabb minden rossznál, mint ami az életünkben van. És most ezért jó itt lenni. És ha erre valaki rászánt ezt a pár percet, akkor ennyivel már is gazdagabb lett. Még egyszer hadd olvassam, jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időket, mert az idők gonoszok. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Hadd adjon ezen a mai vasárnapon egészen más megvilágítást ez az ige. Olyan szép ragyogó napfény van, az ember egy kicsit ilyenkor úgy megnyugszik, egy kicsit több benne a békesség. Ne csak külső világosság legyen ez, hanem most a lelkünkben, hogy Isten elkészít nekünk olyan időket, amiben az ő teljessége megjelenik, közel jön hozzánk, gyógyít, felemel, bátorít, másfajta jövendőt mond, mint amit mi ki tudunk számítani, és ez nekünk életcélunk, hogy ezeket megragadjuk, megértsük, megtapasztaljuk, és aztán egyszer ez majd a végtelenségbe terjed, és az lesz a mi örök létünk. Isten adjon bennünk békességet és ragaszkodást ehhez az ajándékhoz. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen is imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindenképpen hálaadással szeretnénk kezdeni, és köszönetmondással, hogy az életünket tartalmassá tudott tenni olyan pillanatokkal, időkkel, időszakokkal, amelyek tényleg arról szólnak, hogy ajándékba kapott életünk van azért, hogy megtanuljunk benne téged dicsérni. Nem az a cél ezzel az élettel, hogy az összes nehézséget a vállunkra véve, aztán szabadulni akarjunk tőle, hanem hogy benne megtaláljunk téged és felismerjük a te akaratodat, igazságodat. Az, hogy közben a világot el tudtuk rontani, és megengedted nekünk azt, hogy az esztelen gondolatainkkal megrontsuk azt, ami jó, még ezt is elfogadjuk, hogy a te bölcsességedhez tartozik. Nem azt akartad, hogy egyszerűen beidobított emberként tegyük a dolgunkat, hanem azt, hogy megértsük, hogy mi a te akaratod. És ez napi küzdés nekünk, nem is könnyű küzdés, és most ezt is eléd hozzuk, hogy olyan jó lenne érteni és látni azt, hogy mit vársz tőlünk, hogy hol van a helyünk, akkor lennénk nagyobb békességben, és talán akkor telne értelmesebben is az időnk. De köszönjük azt, amikor egy-egy visszajelzéssel, egy-egy pillanattal jelzed azt, hogy jó úton állunk. Szeretnénk azt is megköszönni neked, hogy az időket tudod formálni, és a javunkra is tudod formálni. Nehéz megköszönni a próbatételeket, de most összeszorított foggal mégis megtesszük, hogy köszönjük a küzdéseinket, ahol azok a felismerések is megszülettek, amelyekre másként nem jutottunk volna el, hogy nekünk tényleg szükségünk van a te segítségedre, a te erődre, a békességedre. És köszönjük, hogy ezt olyan könnyűletesen nap mint nap gyakorolod. Itt tesszük eléd ma is a betegeinket. Sokan vannak, akik elfáradtak lélekben és testben is, nehézségeken mennek keresztül. Őrizd őket, vigyázd őket, és mutasd meg, hogy ezek az idők vajon mire alkalmasak. Mutasd meg azt is, hogy hogyan állsz ott azok mellett, akik ebben a világban egymásnak feszülnek. Hogy vajon mi értelme van annak, hogy egymástól el akarunk venni valamit. Hogy nem tudnánk-e máshogy élni az életünket talán úgy, hogy éppen gazdagítsuk a másikat. És nem tudjuk az egész világot egyből megváltani, de csak a jövő héten add meg nekünk azt, hogy egy kicsit a másik érdekét is lássuk. És tudjunk tenni valamit, akár önzetlenül a másikért. Kérünk a gyülekezetünkért is. Engedd, hogy az alkalmas időket észrevegyük, felhasználjuk, beépítsük, közösséget tudjon teremteni, hogy a közös éneklésnek, zsoltármondásnak, beszélgetésnek meg legyenek a gyümölcsei. És imádkozunk ezért a békétlen világért, benne azért a jövőért, amit, hogyha számít az ember a mostani adatai alapján, az nem kecsegtet jóval. De engedd, hogy mi oda tudjuk számolni a te csodáidat, valóságodat, és akkor minden átfordul, és akkor megvannak a lehetőségek is. Kérünk, hogy ehhez is adj bölcsességet, észrevenni, meglátni. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézusért kérünk, most és minden időben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném felhívni a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szeretném hirdetni a gyülekezetben jelenlévő fiatal és kevésbé fiatal házaspároknak, akik jelentkeztek a jövő heti csendes hétvégénkre, hogy szeretném kérni őket, hogy ha bármilyen akadályoztatásuk felmerül a héten, akkor mindenképp azt nekem jelezzék, és kérem a csoportot, hogy este 6 órára érkezzünk meg, és tudjuk elkezdeni ezt a csendes hétvégénket. Örömmel vettem a jelentkezést, valószínűleg jövőre keresünk egy nagyobb helyszínt, mert vannak, akik nem fértek bele a keretünkbe, de már most el lehet dönteni, hogy ez jövőre is egy megvásárolható alkalom lesz. Szeretném jelezni még egyszer, bár örülök, hogy nagyon sokan meghallották a hívást, gyülekezetünkben van egy olyan nem kifejezetten lelki jellegű program, de mégis a lelkünkre is hatással van. Keddenként a gyülekezeti házban 3 és 4 óra között egy ilyen kis gyülekezeti tornát tartunk. Szeretettel várjuk azokat, akik úgy megmozgatnák magukat, és ezt otthon nem annyira jó kedvel csinálják, vagy úgy nincs olyan lelkesedés bennük. Egy kicsit együtt lehet lenni, és tényleg igaz az a mondás, hogy az épp testben még a lélek is egy kicsit épül, jó beszélgetések vannak, és találkozás egymással. Ezt is hirdettem, mint egy lehetőséget. És még egy nagyon hétköznapi hirdetésem van. Most így kényelmesen elfértünk a templomba, de megkezdődik az az őszi időszak, aztán az adventben ez fel is fog futni, az én reménységem szerint is, hitem szerint is, hogy egyre többen leszünk. Most már nagyon sok fajta helyet lehet választani a templomba. A templomban senkinek nincsen névtáblája, hogy csak oda ülhet. Bárki bárhova szabadon leülhet a templomba, ezt nem is kell rossz néven venni. Ha véletlenül valaki elfoglalja valakinek a helyét, mert nincs helye senkinek. De tudom jelezni, ismerem, én minden széket kipróbáltam a felújítás után, hogy mit, hol lehet látni, érezni és hallani. Az a hátsó rész mindig hamar megtelik, mert mindenki azt gondolja, hogy gyorsan ki akar menni a templomból, ott mindig meleg van, vagy ha nyitogatják az ajtót, húzat van. Aki ezt nem szereti, nagyon klassz helyek vannak itt elől, és tágas, le lehet ülni. Ha valaki nem akar nagyon zsúfolt helyen ülni, azoknak is ajánlom ezt a részt. A karzatoknál, erről a karzatról nagyon jól lehet hallani mindent, az utolsó sorokban viszont jól el lehet bújni, aki szeretne, nyugodtan oda fel tud ülni. Viszont az oldalbejárat, mivel nagyon népszerű, és mindenki azt gondolja, hogy itt lehet besurranni, ez látszik a legjobban, hogy késve érkezett valaki, nem probléma. Nyugodtan, akik érkeznek időbe a templomba, azt kérem, ezt az iskolákban is szokták mondani, meg főiskolába, egyetemi előadókban nyugodtan tessenek előrébb ülni. Jók ezek a helyek. Ha a fűtés idő megkezdődik, nem szeretnénk olyan nagyon nagy meleget csinálni a templomban, mert mindenki téli kabátba érkezik, tehát azért úgy tessenek jönni, hogy ne is fázon itt senki. A szellőztetés miatt azért a vírusjárványok is itt kóborolnak, azért valamit muszáj nyitva is tartanunk, úgy tessenek kényelmesen öltözködni, se ruhatárunk nincsen, ez itt magunkon kell legyen, de senki ne érezze rosszul magát. Itt is úgy történik, hogy természetesen a karzaton jó meleg van, mert oda fölszáll az összes kiszuszogott meleg levegő, ott oda a fázósak is le tudnak ülni. Aki jobban bírja, az kérem, hogy itt előre is jöjjön. Mindenhol igyekszünk kényelmes helyet biztosítani. Akinek hosszú a lába, tudom, hogy nehezen fér el a padba, ezért vannak a székek is. Egy kicsit próbáljunk meg úgy közösségként is élni ebben az új és nagyon szép kis templomban, hogy mindenki itt is megtalálja a helyet, és úgy tudjon figyelni, hogy ez a pár perc, amit Istennel töltünk, ez tényleg az Istenre figyelésnek és a vele való jelenlétnek az idejét tudja jelenteni. Hát, bocsánat, hogy ezt ilyen hosszasan, de szeretném, ha mindenki otthon érezni magát ebben a hajlékban. A 762-es számú énekünkkel zárjuk Isten tiszteletünket. Rémisztőnek tűnik, hogy 8 verset is kérünk, hogy énekeljünk el belőle, tehát végig, de nagyon rövid énekek, énekversek ezek. Egy ismertebb éneknek a dallamára egy egészen új szöveg található az énekeskönyvünkben, és hát énekeljük ezt is vidáman, hálaadással Istennek, kicsit átgondolva mindazt, amit hallottuk. A 762-es számú énekünk így kezdődik, Uram, tied vagyok, én magadnak alkottál.